Sztoriban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Totális szorongás, biztonságunk és szuverenitásunk elvesztése, háborús retorika, harc Brüsszellel, a baloldallal, a Sorossal, a genderpropagandával, csak néhány jellemző motivum Orbán Viktor beszédeiből. A miniszterelnök évértékelőit elemezte és mutatta be egy nagyon látványos infografikákkal gazdagon illusztrált cikkben Németh Dóra és Szalai Bálint, ők a Sztoriban vendégei. Köszönöm, hogy itt vagytok. Rögtön a felkomban elkövettem egy hibát, nem csak miniszterelnökként mondott ő évértékelőket, hiszen akkor is tartott évértékelőt, amikor éppen ellenzékben volt, Fidesz elnökként. Több mint 100 éves amerikai hagyományról van szó, több európai országban is átvették. Az Egyesült Államokban az alkotmány kötelezi a mindenkori elnököt arról, hogy rendszeresen számoljon be az államszövetség helyzetéről. Orbán Viktor 1999 óta teszi ezt Magyarországon, egyetlen egy év maradt ki, 21 ugye a Covid lezárások miatt. Miért gondoltátok azt, hogy meg kell nézni az ő beszédeinek a stílusát? Miért pont az évértékelőkre fókuszáltatok?
A nagy ünnepi beszédek közül az évértékelő egy kicsit ilyen speciálisabb, mert ott egyáltalán nem szorítja az embert, vagy pontosabban a szónokot, semmilyen ilyen történelmi keret, vagy visszaemlékezés valami tiszteletre méltó hagyományra, vagy hasonlóra, ott ténylegesen arról beszél, amiről szeretne. Emiatt is ilyen, valószínűleg emiatt is vették át mindenhol Európában ezt az amerikai szokást, mert ilyen kampánybeszédnek tökéletes, pláne olyankor, hogyha az ember, mint ahogy egyébként Orbán Viktornál ez régóta így is van, hogy még olyan korlátok sem szorítják, hogy mondjuk a saját pártársainak vagy riválisainak meg kellene felelnie, vagy reagálnia kéne, nem tudom, belső kritikákra. Egyszerűen tényleg csak egy olyan beszéd, ahol azt értékel, amit szeretne, arról nem beszél, amiről szeretne, és ez egy ilyen tökéletes kommunikációs csomag.
Beszéd egy szöveg elemzésében nagyon sok szempont játszott szerepet. Mi volt a ti módszertanatok, mire fókuszáltatok? Ugye neked ezt láttatni kellett ebben a cikkben, Dóri?
Hát ebből a szempontból így adat oldalról közelítettem meg, tehát igazából a legtöbb ábrához praktikusan a szavaknak az előfordulási gyakoriságát néztük, és azt vizsgáltuk.
Hány évet fogott át ez a vizsgálat?
Hát az összes beszédet, ami mikor volt az első?
99.
Igen, az összeset sikerült megszerezni, az összes beszéd szövegét, és mindegyiket vizsgáltuk. Vagy kiemelt szavakat néztünk, hogy azokat milyen gyakorisággal mondja, vagy pedig szócsoportokat, és az alapján néztük a negatív vagy pozitív, tehát hogy milyen érzelmi töltettel bírnak a beszédek, vagy hogy mennyire harcos jellegűek, vagy fenyegetőek esetleg.
Volt már olyan hasonló elemzés, ahol a szöveget így láttattak, így elemeztek? Azt látom, hogy segédanyagot is használtatok, ugye a Társadalomtudományi Kutatóközpont politikai szótára segített valamelyest a módszertanban, de volt más olyan adatbázis, ahol mintaként szolgálhatott egy-egy ábra, a grafikon, amit te is tudtál használni, vagy ez teljesen saját magad kellett, hogy kitaláld?
Hát nem, ez egy, igazából ez az érzelem elemzés, ez egy gyakori módszer, amivel számítógéppel szövegeket szoktak elemezni, bár így rövidebb, mondjuk Twitter posztoknál, vagy ilyesmi esetekben jobban működik, pláne, hogy ugye ez az egyes szavaknak az érzelmi töltete alapján elemzi a szövegeket, és hát Orbán Viktor esetében tehát ezeknek a szavaknak sokszor mögöttes tartalma van, tehát nem lehet csak így kiemelve azt mondani, hogy a jó az biztos jót jelent, hanem hogy sokszor inkább rosszat jelent, amikor ezt mondja, úgyhogy igen, emiatt ez egy kicsit nehézség volt.
Volt olyan eredmény, amire nem számítottatok, ami váratlan volt itt az elemzés közben, aztán majd beszélünk egy-két évszámról, például 2004-ről, ahol egy drasztikus változás következett be a retorikában, de volt-e olyasmi, amiről azt gondoltad, hogy nem biztos, hogy ez így átjött nekem a beszédek hallgatása közben.
Nekem például az volt furcsa, nem ez a legnagyobb eredmény, de ez furcsa volt, hogy Orbán Viktor sokkal hosszabban szeretett évet értékelni, amíg nem volt kormányon. És lényegesen rövidebbek az évértékelői, mióta újra hatalomban van. Igazából ilyen nagyon tartalmi elemzést nem végeztünk annyiban, hogy van egy általános sémát azért észrevettünk, de hogy ez nem egy ilyen irodalmi típusú elemzés, ez inkább ilyen kvantitatív, mint sem kvalitatív. Ez megnéztük a például a mondatok hosszát, és azok folyamatosan egyszerűsödnek, ott nincsen különbség abban, hogy kormányon volt vagy ellenzékben, de ugyanúgy egyes ilyen kiemelt szavak is, mint például, ami korábban nagyon hangsúlyos volt nála, a munka. Nagyon sokat beszélt erről a munkaérték elméletéről, az egy ilyen marxi elmélet, hogy mindenkinek annyi jövedelme kell, hogy legyen, vagy ilyen legalábbis ilyen vagyona, vagy inkább jövedelme, amennyiért így megdolgozik, és ez így, nem tudom, ez így fokozatosan kikopott például, hogy az igazságról is egyre kevesebbet akar beszélni, korábban még ez egy ilyen központi fogalom volt, vagy úgy általában az ilyen bonyolultabb fogalmak is kiestek, mint nem tudom, az európai, nem mondjuk a versenyszabályozás, vagy az euróbevezetés, ezek is az egyszerűsödő beszédekben már így nem kevésbé kaptak helyet.
Ja, hogy úgy általában nem így a gazdasági témák azok kikoptak, és sokkal inkább a
mérhető célok koptak ki például, tehát sokkal kevesebb szám szerepel a beszédében, mint korábban, és ezek sem olyasmi célok, hogy nem tudom, x időpontra elérjük ezt meg ezt, hanem csak, hogy majd valamikor a jövőben majd elérjük ezt. És ez jó lenne, hogyha ez így megtörténne, de ez nem egy ilyen mérhető cél.
A mondatok egyszerűsödése és rövidülése az összefügghet szerintetek azzal, hogy a médiának egyre nagyobb szeretét kebelezték be kormánypártok és a kormány közeli média, mind nagyobb rétegekhez tudja teríteni ezeket a beszédeket. Fontos az, hogy a legkevésbé iskolázottak is megértsék, legfiatalabbak, illetve legidősebbek is megértsék ezt?
Szerintem az önmagában megszokott, hogy ezek a politikai szónokok minél hétköznapibb nyelven próbálnak beszélni, és akkor, ahogy ő is így, nem tudom, professzionalizálódott, rájött, hogy egyszerűen nem fogják érteni, hogyha túlságosan szakmai mondatokat, vagy pláne összetett mondatokat mond. Ez mindenki másnál is így van, neki ez a média fölénye, mert pláne ez az én elsőprő média fölény, ez abban jelent segítséget, hogy az utalásokat sem kell megmagyaráznia, tehát hogy úgy beszélhet mindenkihez, mint hogyha a saját közönségéhez beszélne, nem kell megmagyarázni azt, hogyha mondjuk, nem tudom, Gyuri bácsi gonoszságáról beszél, akkor így azt mindenki érteni fogja, aki nem tudom, járt már fodrásznál, vagy metróban, vagy ilyesmi, mert hogy évek óta tele van plakátolva ezzel minden, meg azt szól az összes rádióból, meg majdnem az összes tévéből, vagy hogyha azt mondja, hogy így ne hagyjuk, hogy a fejünk fölött döntsenek, akkor biztosak lehetünk abban, hogy azt nem saját magára érti, hanem az Európai Unióra például. És emiatt egyszerűsödhet is a beszédem, mert elég ezeket az utalásokat bemondani, és így mindenki fogja tudni, hogy mire gondolom.
Melyik volt az a nagy, drasztikus változás a stílusban, amire ti is felfigyeltetek? Ugye ez egy dátumhoz köthető, 2004-hez.
Igen, ott láthatólag, de ezt más beszámolók is megerősítik, ott volt egy ilyen politikai döntés, hogy tartalomban és formában is inkább visszatérnek ez az ilyen kádári kisember formához, ahol így az ilyen ideológiák meg távoli célok helyett a kisember napi problémáira fognak fókuszálni. Később ez ki is lett mondva az egyik évértékelőben, talán 2007-ben, hogy amik ehhez kapcsolódóan talán, hogy a plebejus politika nem lábszagú, de hogy ebben is látszik, hogy még később, még jobban oda tudtak figyelni erre, hogy már olyan szavakat se használjon, hogy plebejus. De igen, onnantól kezdve megfigyelhető az, hogy egyrészt a napi megélhetésre kell fókuszálni, másrészt pedig a fő állítás az mindig egy ilyen horror világ, ahol a külvilág az kiszámíthatatlan, mindenki hazudik nekünk, senkiben sem szabad megbízni, a világ egy ilyen zéró összegű játék, hogy amit így nem veszünk el mi másoktól, azt így ők fogják elvenni tőlünk, és ez az utolsó csatánk, aminek ő lesz így a fővezére, és hogyha kikapunk, akkor valószínűleg mindannyian meghalunk a családunkkal együtt, hogyha viszont nyerünk, akkor valamikor a távoli jövőben nagyon boldogan fogunk élni majd.
Nagyon érdekes az is, ahogy saját magát általában ilyen népmese hősökhöz hasonlítva sírja le a küzdelmét, míg az ellenfelei általában az ősgonoszok, akik ellen meg kell védeni a nemzetet. Mi volt a legnehezebb, mi jelentett a legnagyobb kihívást az ábrázolásban, Dóri?
Hát nem igazán az ábrázolásban, hanem a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy így ez alapján a Társadalomtudományi Kutatóközpont politikai szótára alapján csináltam egy Orbán Viktor szótárat, ami alapján elemeztük utána, hogy negatív-pozitív, harcos vagy veszélyes hangulatú, és igenis ezt ki kellett gyűjtenem az összes kapcsolódó szót, ami kihívást jelentett.
És ez mennyit tudjuk ezt számszerűsíteni?
Ezres nagyságrend,
igen.
Ez azt jelenti, hogyha mondjuk most lenne egy jelképességkerésbe dobálnánk ezeket a szavakat, akkor simán tudnátok egy Orbán beszédet rítjenteni, mondjuk egy következő évértékelőt, vagy egy következő ünnepi beszédet?
Azt mondom, hogy ehhez ilyen, nem tudom, ahhoz az irodalmi tudás is kell, meg egyébként azt is el kell mondani, hogy Orbán Viktor nagyon ezeken a sémákon belül nagyon változatosan fogalmaz, és rengeteg ilyen költői eszközzel dolgozik, metaforákkal, hasonlatokkal, ilyen költői kérdésekkel, amikre nem vár választ. De igen, tehát hogy egyébként szerintem miután nagyon sok Orbán beszéd elhangzott már ilyen évértékelő szinten, szerintem bárki tudna írni ebben a sémában egy ilyen hasonló típusú dolgot, olyat, amivel így megtéveszthetné a közönséget, és olyat nem tudom, valószínűleg azt nem biztos. Az összes beszédét nézve az látszik, nem csak az évértékelőket, arról korábban írtunk egy cikket, az látszik, hogy volt egy kiugró, talán 2013-ban volt egy visszaesés, az akkor március 15-én nem is tartott beszédet, október 23-án pedig nagyon elütöttek a vészjósló szavai, olyan, amik korábban nem nagyon jöttek be, például az apokalipszis, a halál, a megsemmisítés, az enyészet, a fogoly, a szolga, az árva, a nyomasztó és a sötétség.
Jó, mi volt a legtanulságosabb számodra ebben az elemzésben?
Iszonyatosan nyomasztó a nyelvezete, nekem leginkább az, tehát hogy főleg, hogy igen, tehát hogy ez a folyamatos veszély, a fenyegetettség, tehát hogy ezek a szavak nagyon sűrűn előfordulnak, és igen, még végig pörgetni is kicsit rossz érzés őket.
Nekem talán az, hogy milyen ciklikusak ezek az ellenségek, tehát hogy a bal oldal az így néha eltűnik ellenségként, aztán visszakerül így 5-6 év múlva erősebben. Gyurcsány 2-3 éve feltűnt 1-2 évig így ellenségnek, aztán neki is így ő is eltűnt, de hogy Brüsszel akkor volt, 2015 környékén volt fő ellenség, nagyon leszólva. Az első nagy nekifutásban az ilyen Sargentini jelentés körül, utána volt egy ilyen nagy szünet, akkor Soros támadott minket nagy erőkkel, és utána most az elmúlt években újra visszajött keményen ostorozza az évértékelőkben újra.
Sőt, hát ebben a cikkben nincs benne ugye a március 15-i ünnepi beszéd, de az európai választási évben járunk, és most már be is akarjuk venni Brüsszelt.
Igen, Brüsszel sajnos nagyon sokat kap, de az is külön érdekes, hogy az Európai Uniót sokkal kevesebbszer használja, mint pedig ugyanazt jelenti a beszédben, de az Európai Unióhoz, ez csak hipotézis, de hogy ahhoz egyébként nagyon sok ilyen jó élménye kapcsolódik a magyaroknak, meg általában véve sokkal inkább népszerű az Európai Unió, ezért lehet indokolt egy másik néven nevezni, amit viszont így lehet elkézni. Nem egy népszerű dolgot kell megtámadni, mert Brüsszel az önmagában nem egy népszerű dolog, vagy kifejezés.
Ezek a beszédek szerintetek elsősorban a hazai közönségnek szólnak, vagy azért arra is nagyon figyel, hogy nyilván a nemzetközi sajtó is valamilyen szinten be fog számolni róla?
Szerintem ez 100%-ban a hazai közönségnek szól. Nem is a külpolitikai kitekintések is olyan minimálisak, és annyira felületesek, hogyha nem mond valami nagyon, nagyon erőset a belföldi dolgokról, akkor kevéssé fogja ez érdekelni a külföldi sajtót.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.